Alig hiszem, hogy akadna az országban akár csak egyetlen ember, aki ne tudná, hogy úszóink révén két olimpiai aranyérmet nyertünk ma. Nem könnyű 2,5 percben egy egész nap örömét, bánatát, sikerét és kudarcát összefoglalni, de igyekszem megkísérelni. Először azonban lássuk az első olimpiai bajnoki győzelmet, Darnyi Tamást.
Tamáskám, ezen a gyorson kell, még 30 méter van hátra, Darnyinak vagy két karcsapás előnye van, és ez az előny egyre növekszik, 3/4 testhoz már, sőt testhozni nem lehet megverni. Darnyi olimpiai aranyérmes, biztosan mondhatom, 8 méterrel a beérkezés előtt, egy testhoz előnnyel, és benn van, és világcsúccsal, 2:17 első és második aranyérmét szerzi Darnyi Tamás. Második Patrik Küllet, a harmadik Vadim Jaroszczuk.
Egerszegi Krisztina, ez a 14 éves vékony kislány, becenevén Egérke, talán csak mestere Szécsi Tamás terveiben szerepelt biztos aranyérmesként.
Majdnem egy testhossz az előnye, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsilány! Ússzál, egy testhossz az előnye, 25 méterre van hátra, Timmermann közben a második helyre jött fel, Egér előnye, egy testhossz! Nem hiszem, hogy elveszheti még egy magyar olimpiai bajnokság. 10 méterre van hátra. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban. És világcsúcs.
Nem, csak bocsánat. Annál rosszabb, de Európa csúcsnak azért jó lesz ez.
Nem kísérte szerencse Bakos Györgyöt, aki a 110 méteres gátfutás második futamában bukott, és nem került a legjobb 16 közé. Hasonlóképpen Csák József cselgáncsozónk vereséget szenvedett a negyedik fordulóban a francia Roux-tól. Ökölvívóink közül Váradi János és Turu István pontozással kapott ki, és így elbúcsúzott a további küzdelmektől. Ugyanekkor Erős Lajos és Füzesi Zoltán pontozással győzött. A legkönnyebb magyar ökölvívó, Isaszegi Róbert, szintén imponálóan boxolt.
A 48 kg-osok között lépett a kötelek közé ezen a napon a legjobb 8 közé jutásért Isaszegi Róbert is, akinek ellenfele a tiszta zöldben sárga csíkokkal boxoló iraki Sadun Abu volt. Már az első menetben számoltak az iraki versenyzőre, sőt rögtön az első menet elején Isaszegi ötszörös magyar bajnok, Európa bajnokságon volt már a bronzérmes, az iraki fiú pedig ebben az éppen megnyerte az arab bajnokságot. Tehát 48 kg-ban is van magyar versenyző a legjobb 8 között, mégpedig Isaszegi Róbert.
Kezdetben volt a fürdő, mert tudjuk, ugye Budapest fürdőváros, de jó lenne, ha az is maradna. Azután 1832-ben Kóser Szilárd, pesti ügyvéd, megépítette az első fogadót, majd 62 év telt el, amikor a főváros elhatározta, igazi világszínvonalú szállodát épít. Az első világháború legsúlyosabb napjaiban 1918. szeptember 26-án nyitották meg a nagy közönség előtt. A szecessziós épületben kezdetben 176 szoba volt. A lakosztályokban, ha a vendég úgy kívánta, termál vagy szénsavas víz folyt. A szálló mögötti kerti teraszon pedig a pesti elit délutáni szórakozó helye lett. A történelem át meg átjárta a termeket. Az őszirózsás forradalom alatt a katonatanács a szálloda árait 26%-kal csökkentette. Nem is rossz ötlet. Azután a román hadsereg vette birtokába. Itt lakott Horthy a 111-es és a 112-es szobában. Juliana Holland királynő például mézes heteit töltötte a falak között. 1945. januárjában a Ferenc József híddal együtt bombázták le a szállodát is. Később ismét a politikai élet hozott nyüzsgést a falak közé. Gróf Károlyi Mihály miniszterelnök és felesége költözött be az egyik éppen maradt szobába. Őket követték a hírességek a világ minden tájáról. Yehudi Menuhin, Richard Nixon, Pablo Casals, Bruno Kreisky, Anthony Quinn, Marina Vladi, Alberto Sordi, és lehetne sorolni a végtelenségig.
Gellérszállóban gyönyörű banketten ünnepelte a magyar társadalom a Szovjetunióból érkezett kiváló vendégét, Gerasimo festőművészt. A banketten megjelent Miklós Béla miniszterelnök, Gyöngyösi külügyminiszter, Gerő kereskedelmi miniszter, Zsedényi Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Vorosilov marsal, Malinovszki tábornagy, Rákosi Mátyás, Vas Zoltán, erdélyi belügyminiszter, Szakasics Árpád és a szellemi élet kiválóságai. Zilaki Lajos, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnökének beszéde után Gerasimov megköszönte magyar barátainak az ünneplést, majd Puskin orosz követ beszélt. Kodály Zoltán, a Szovjetunióban is jól ismert kiváló magyar zeneszerzőt, a kellemes hangulatú estély orosz tiszti vendégei kitüntető
Főváros nevében őszinte örömmel veszem át ezt az új fürdőcsarnokot, amelynek célja az, hogy kibővítse ezt a közkedvelt fürdőnket, és azt még vonzóbbá tegye.
az érdekvédelmi tanácsnak a KISZ nem tagja? Nem küld képviselőt?
Nem tagja a KISZ.
Mit szól ehhez a KISZ központi bizottsága?
Itt egy bíralkú folyik. Mi ebben szavazati joggal pillanatilag nem kívánnánk részt venni, de hogy az érveinket elmondhassuk, azt szeretnénk.
És miért nem kívánnak szavazati jogot? Furcsállom egy kicsit.
Majd ezt el kell dönteni, meg kell nézni a gyakorlat alapján, hogy hogyan működik. Mi érdekképviseleti szervezet is vagyunk, és politikai szervezet is vagyunk, és meglátjuk, hogy e két profil kapcsán hogyan kell nekünk ott részt venni, illetve kell-e majd később.
Ha megengedik, addig is, hogy részt vegyenek.
Igen, mi azt kezdeményezzük, az ifjúsági törvény különben, amelyik még hatályban van, jogosítja azt, hogy minden olyan ülésen ott legyünk, ahol az ifjúságról döntenek.
Budapest után néhány perccel bosszankodva fogadják az autósok, hogy egy pályára terelik a forgalmat. Kis türelem, hiszen most az M0-ás körgyűrű csatlakozását alakítják itt ki. Később, mint megszoktuk, fél autópálya viszi a forgalmat, amely az Örkényi elágazás után még jó néhány kilométerrel készen áll, most várja a folytatást. Végénél ma földmunkákat találtunk, de az autópálya is úgy készül, mint a film, sokszor külön-külön darabokban, és csak a végén illesztik össze. Lajos Mizse határában először a kész betonalapot pillantottuk meg, majd az aszfaltútépítő vállalat gépei terítik a félautópálya három rétegű aszfaltszőnyegét. Igyekeznek, hiszen 89 nyarán már ezen a burkolaton zajlik a forgalom a falukat elkerülve Kecskemét felé. Ez a gép hadsereg is aszfaltot terít, de már a régi ötös út kecskeméti bevezető szakaszán. Az utolsó 10 kilométeren négy sávos széles út viszi majd be Kecskemétre a forgalmat.
Ennek a bevezető szakasznak a megépítése rendkívüli felháborodást váltott ki a kecskemétiek körében.
Már az ókorban is úgy építették az utakat, hogy a városok lakott területeit kikerülték vele. Tehát oda beágaztak vagy kiágaztak, illetve kifelé vezető utakat építettek. Nem viselhető el már Kecskemét város belterületén a forgalom zsúfolása.
Nagyon kellemetlen a zajártalom, a sok benzingőz, amit az ott lakóknak nyelniük kell. Attól félnek, hogyha a szegedi forgalom is ide terelődik, elviselhetetlen lesz az élet.
Mi lenne a megoldás?
A megoldás föltétlenül a város belső területét elkerülő szakasz megépítésében keresendő.
A forgalom nem lesz nagyobb, csupán mintegy 5-10 perccel gyorsabban érkezik meg a városba. Egy elkerülő szakasz építése jelenleg közel 2 milliárd forintba kerülne, erre a népgazdaságának nincs lehetősége.
Megértjük a pénzhiányt. A kérésünk az a tanács és a szakemberek a vezetőkhöz, hogy úgy oldják meg a kérdést, hogy ne az eddig is terhelt útra hozzanak még nagyobb terhet, hanem valami módon a forgalmat megosztva tudják átvezetni az átmenő forgalmat a városon, ezzel könnyítve az eddig is zsúfolt utakat.
A hazai diplomácia történet, ha jól tudom, nem bővelkedik hasonló esetekben.
Az igaz, hogy nem bővelkedik, de nem is nélkülözi az ilyen esetet. Előfordult 1984-ben, hogy az NDK-nak néhány állampolgára a Német Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségére ment be azzal a szándékkal, hogy ilyen módon érje el azt, hogy az NSZK-ból távozhasson az NDK-ból. Ez be is következett, de oly módon, hogy először visszatértek a hazájukba, és onnan kaptak aztán kiutazási vízumot.
Ezek az esetek, vagy ezeknek az eseteknek a megoldásai mennyiben nemzetközi jogi területre tartoznak?
Nézd, az elképzelhető lenne, hogy a nemzetközi jog megoldást kínáljon ezekre az esetekre, de Latin Amerikában ott ismerik a diplomáciai menedékjog intézményét, amely azt jelenti, hogy egy diplomáciai képviselet menedéket adhat jól körülírt feltételek esetén. Ezt a diplomáciai menedékjogot azonban az európai szokások, vagy az írott jog nem ismeri.
Jelen esetben milyen elvi és gyakorlati megoldási lehetőségek vannak?
Nézze, abból következően, hogy a jog tulajdonképpen hallgat erre az esetre nézve, vagy legalábbis ellentmondó sugallatokat ad, az elvi és a gyakorlati megoldások egybeesnek, azokat azonban nem a nemzetközi jog kutatója fogja kitalálni, nem a politikusok és a diplomaták.
a rögtönzött fórum résztvevői pénzügyi szakemberek, a törvényjavaslat és a két törvény módosítási javaslatának kidolgozói. A vállalkozási nyereségadó törvényről Nagy István beszélt. A tervezetben itt szereplő adósmértékét 50%-ig heves bírálat kérték. Kedvezményben részesül azonban a mezőgazdaság, valamint a közszolgáltatói szféra, és a 3 millió forintos nyereség alatt is eltérő kulcsot 40%-ot alkalmaznak. Az egyéni vállalkozók a személyi jövedelemadó törvényen belül adózhatnak. Itt megteremtik a költségek elszámolásának lehetőségeit. A társas vállalkozásban lévő magánszemélyek pedig bérként vehetik ki részüket, akár a teljes nyereség mértékéig. Ezután természetesen személyi jövedelemadót kell fizetni. 20 millió forintos bérköltségig a bérszabályozás nem vonatkozna a gazdálkodói szervezetekre. Ezen kívül bejelentették az ülésen, hogy a társadalombiztosítási járulék ügyében még mindig nem döntöttek. Lukács József az általános forgalmi adó törvény módosításáról szólt. A közérdekű változások. Lakásépítésnél nem lesz felső határa a visszaigényelhető áfának. Az adó visszaigényelhető tanácsi lakás és szolgálati lakás építésénél is a terv szerint, eddig ugyanis erre nem volt mód. A lakásfelújításnál karbantartási munkákra is lesz visszatérítés, igaz, csak egy magasabb értékhatár felett. Az utólagos lakás közművesítésnél viszont a terv szerint mindenféle adótartalom visszaigényelhető. És végül a személyi jövedelemadóról Székács Anna. A bedolgozóknál egyszerűbb lesz a költségelszámolás. A 2000 forint alatti kifizetéseknél választhatunk majd a 20%-os azonnal levonandó adó, vagy az összevont adófizetés között, mivel az előbbi egyes rétegeket, a kisjövedelműeket, a nyugdíjasokat kedvezőtlenül érintette. A törvénymódosításon belül van egy olyan javaslat, hogy a tanácsi lakás és az öröklakás cseréje legyen adómentes. Igaz, az ellenkezőjét, az eddigi variációt is megszavazhatják. Különbözőek a vélemények ott is, hogy az adókedvezményt kiterjesszék-e a két gyermeket egyedül nevelő szülőkre. Egyesek szerint ez a válások növekedéséhez vezetne. Fogyatékos gyermek nevelésénél azonban nem lesz a gyermek életkorához kötve az adókedvezmény. Már látszik, hogy gond van az adóelőleg fizetésével, mondta Székács Anna. Sok a túl, de sok az alulfizetés is. Ez az év végén fog majd bajt okozni a családok költségvetésében. A három adótörvény tervezete egyébként elolvasható az Adó című lap legutóbbi számában, fejezte be tájékoztatóját Székács Anna.
A parlament nyáron két akadémikust magas állami tisztséggel bízott meg. Straubev Bruno az elnöki tanács elnöke lett, Kulcsár Kálmán pedig igazságügyminiszter. Emiatt mondtak le az alelnöki, illetve az akadémiai főtitkár helyettesi tisztségükről. A mai rendkívüli közgyűlés új alelnökké választotta Tigyi József akadémikust, biofizikust, pécsi egyetemi tanárt. De nem tudott dönteni az új főtitkár helyettes személyéről. Sem a jelölőbizottság által javasolt két jogász doktor, sem pedig a mai vitában javasolt harmadik jelölt nem kapta meg a résztvevők többségének igenlő szavazatát. Míg az alelnök személyét szinte nem is érintette az élénk vita, a pénzügyi, gazdasági kérdésekkel is foglalkozó főtitkár helyettesi pozíció sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki. A felszólalók közül többen azt kifogásolták, hogy nem ismerik személyesen a két jogtudóst, akik egyébként még nem is akadémikusok. A javaslattevő bizottságot ugyanakkor az a szándék vezérelte, hogy fiatalítsák a tudós tisztségviselők táborát, és hosszabb távra szerették volna megoldani a feladat ellátását. Nem sikerült. A rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a májusi rendes közgyűlésre a javaslattevő bizottság új személyek jelölésével álljon elő. Ma megvitattak egy rövid előterjesztést arról is, hogy a tudományirányítás korszerűsítése során kezdeményezik egy akadémiai törvény megalkotását. A változás lényege, hogy a Magyar Tudományos Akadémia önálló társadalmi szervezetté alakulna, megtartaná jelenlegi intézményrendszerét, de megszűnne a közvetlen állami igazgatási irányítás. Ugyanakkor az állam garantálná az anyagi források biztosítását. Ezt a törvénytervezetet is a jövő évi rendes közgyűlés vitatja majd meg.
Mi az, ami ott divatos és hordható Kubában, de ugyanakkor jó eséllyel pályázhat a nemzetközi zsűri elismerésére is? A Magyar Tervezőgárda egy több jelenetből álló látványos show-műsorban bírta megtalálni a sikert ígérő megoldást. A 90 darabos kollekció napsütésben és esőben, szűk délutáni és izgalmas éjszakai fényekben, azaz hajnaltól késő éjszakáig ad néha fantasztikumban hajló üzleteket az örök, mit vegyek fel kérdésére. Aki alapította dr. Tasnádiné Mari Klára, és aki elsőként kapta, Gibella József elmondhatja magáról, hogy mindent megtett ennek a csodálatos, de méltó rangját még messze el nem ért művészetnek a kimunkálásáért. A 70 éves mester több mint fél évszázadot töltött a kemencék izzó levegőjében. Egyéni sorsa, élete is összefonódott az üveggel, hiszen apja, nagyapja tanította mindarra, ami elkápráztatja a ma kiállítás látogatóját. Gibella József üvegfúvó mester láncszem. Régi koruk felhalmozott tudását közvetíti, ma már szinte ismeretlen szakmai alázattal, kifogyhatatlan tárházul szolgálva a hozzáforduló, az üvegművészetért dolgozó fiatal generációknak.
A rendezők forgó csodát hirdetnek a vásáron. Kár, hogy 1988 legnagyobb pesti szenzációja egy Wartburg, még ha négy ütem is. A 21. század ma Kőbányán nemigen képviselteti magát, de a 20. eleje néha még visszaköszön. Persze azért nem minden ilyen lehangoló. Ha a hongkongi gyártók nem is kapnak ilyeten a fejükhöz a konkurenciát látván, de mi azért jó leső érzéssel vehetjük tudomásul, hogy ezek az egyenes képernyőjű tévék nem csúnyábbak, mint távol-keleti hasonmásaik. A krónikus telefonhiányban szenvedők is reménykedhetnek abban, hogy ez az új rádiótelefon ideiglenesen megoldja majd a gondjukat. Sőt, jövőre 150 ezer forintért és 10-15-szörös tarifáért Budapesten már az autóban is lehet telefonálni. Világszabadalom ez a bőrbe vonatú műanyag cső is. Bármelyikünknek eszébe juthatott volna. Mégis ezt az egyszerű ötletet már az elmúlt néhány napban konténer számra vásárolták a külföldi kereskedők. Talán nem is érdemes a BMW-n a 21. századot keresni. Én megelégednék egy nyugat-európai értelembe vett 20. századdal is.
Sorrendben ez az IBUS 178-a, Balatonparton a 20. irodája, amelyet ma jelképesen Andrikó Miklós adott át a belföldi és külföldi turistáknak. A kereskedelmi államtitkár örömét fejezte ki, hogy az IBUS-t patinás múltja nem tette elbizakodottá, hajlandó áldozni, ha kell, a minőségi turizmusra is. Ezt jelzi többek között, hogy a ma átadott az első iroda a Balatonpartján, ahol szinte azonnal tudják intézni a BC számla ügyleteket, mivel az itteni terminál közvetlen úgynevezett online kapcsolatban áll a minden tudó központi számítógéppel. Emellett a turisták rendelkezésére állnak az összes utazási szolgáltatással, a vízum ügyintézéstől a menetjegy eladáson át a külföldi programok szervezéséig.
A képviselőket Székely János vezérőrnagy, a határőrség országos parancsnoka tájékoztatta elsőként arról, hogy az országhatárt kezdetben védő aknamezőt 1966-ban váltotta fel az ember életre nem veszélyes elektromos jelzőrendszer a nyugati határszakaszon. Ennek korszerűtlensége ma már nyilvánvaló. Ezért tervezik, hogy decemberben a Minisztertanács Honvédelmi Bizottságának javasolni fogják a megszüntetését. Elhangzott, hogy a ma még sorállományú útlevélkezelőket hivatásosakra szeretné cserélni a határőrség. Ám még egy sor katona 180 ezer, addig egy hivatásos 360 ezer forintba kerül évente, és 2 milliárd forint kell lakáshoz juttatásukhoz. Ezért ezt csak fokozatosan 1995-ig szeretnék megoldani.
A
rendkívüli közgyűlés megbízta az akadémia elnökét és főtitkárát, hogy kezdeményezze a kormánynál egy akadémiai törvény megalkotását. A Tudományos Akadémia önálló társadalmi szervezetté alakulna át, megszűnne közvetlen államigazgatási irányítása. Megtartaná viszont jelenlegi intézményrendszerét és az állami anyagi erőforrásokat is. A mai közgyűlés nem tudott dönteni a főtitkár helyettes személyéről, sem a jelölőbizottság által javasolt két jogtudós, sem pedig a vitában javasolt történész nem kapta meg a szavazatok többségét. Így a jövő évi rendes közgyűlésen döntenek majd újabb javaslatokról. Megválasztották viszont az akadémia egyik új alelnökét, Tigyi József akadémikus, biofizikus, Pécsi Egyetemi Tanár személyében. Mit szeretne ön elérni ebben az új tisztségben?
Semmi esetre nem kívánok államelnök lenni, hanem szeretnék jó alelnök lenni, aki az egész magyar biológiát, a mezőgazdaságtudományt és az orvostudományt egyaránt képviseli. Hát mi Magyarországon olyan gazdasági helyzetben vagyunk most, hogy elsősorban a biológiai jellegű tudományokból várhatunk fejlődést.
Nem gondolja, hogy ezzel most magára haragítja a többi tudományák képviselőit?
Nem, mert tudom, hogy mi a világhelyzet, és ahhoz, hogy a fizikai, kémiai, technikai tudományokban fejlesszünk, ahhoz lényegesen nagyobb investálás kell biológiai jellegű tudományokhoz.
Az évelei megtorpanás után ismét emelkedett a kisiparosok létszáma, így tehát a 155 ezeren vannak. Ennek ellenére most ismét aggodalom van, és a kioszt országos vezetőség egy állásfoglalást küldött el a legkülönbözőbb illetékes helyekre. Mi ugyan nem vagyunk illetékesek, de mi is megkaptuk.
A minisztertanács a termelőknél lévő társadalombiztosítási járulékot a jövő év elejétől meg kívánja emelni.
Hogy érthetőbb legyen, vegyünk egy konkrét példát. Hogyha egy kisiparos 500 000 keresett tavaly, akkor mennyit fizet?
96 000 forintos évi járulékot.
És az idén az új szabályok szerint?
Hát, hogyha a 40% már ami nem változna meg, akkor ez 236 000 forintot jelentene, hogyha a 40% 45%-ra emelkedne, az 261 000 forintot jelentene.
Ez ön szerint milyen következményekkel járhat?
Hát tekintet arra, hogy a társadalombiztosítási járulék az termelési költségnek minősül, feltétlen és biztos inflatórikus hatást fog eredményezni, mert
az árban?
Az árban fog jelentkezni. Tehát csak látszólag oldja meg a indokolt felhozott költségvetési hiányt, társadalombiztosítási költségvetési hiányt, és ha az árban fog jelentkezni, akkor tulajdonképpen nem hoz kedvező eredményt.
Sziklák. Tám nevüket is ezért kapták. Az apostolok. A hiteles tanuk, hiszen átélték, amit a mester megjövendőlt. Ők a bizonyosságai Jézus szavainak, tetteinek, hatalmának. És ezek a kövek, akárcsak a 12-ök, éjjel-nappal, 100 és 100 000 éve figyelnek. És fogynak, mert az óceán náluk is kitartóbb. Ausztrália több mint 20 000 kilométer hosszú tengerpartjából önök most kettőt sem látnak.
Jó estét kívánok! Talán nem túlzás azt állítani, hogy a ma Brüsszelben ténylegesen is megszületett megállapodás révén Magyarország minden eddiginél közelebb került Európához. A csaknem 7 éve zajló, amolyan puhatolódzó és előkészítő megbeszélések és az egy éve tartó hivatalos tárgyalások eredményeként ma a közös piac tanácskozó székházában, a Charlemagne palotában, a nemzetközi sajtó sok-sok képviselőjének jelenlétében a dokumentumot 3 kézjeggyel hitelesítették. A mi részünkről Marjai József miniszterelnök helyettes, kereskedelmi miniszter, az Európai Gazdasági Közösségek részéről a Soros elnök, Theodoros Pangalos külügyminiszter helyettes és Willy de Klerk, a közös piac bizottságának tagja írta alá. Ő egyébként joggal személyes sikerének is érezheti, hogy idáig jutottunk, hiszen minden befolyásával támogatta a magyar ügyet. Ez a szerződés a politikai és gazdasági diplomácia aprólékos és kemény munkájának gyümölcse. Természetesen, mint minden megállapodás, kölcsönös kompromisszumokra is épült, de egy dologban hajthatatlanul kemények voltunk. Elvi kérdés volt ugyanis számunkra, hogy azokat a jogokat, amelyek minket, mint a GATT, vagyis az általános vám és kereskedelmi egyezmény aláíróit, minden más kereskedelmi partnerünk részéről megilletnek, azt az EGK tagországok is biztosítsák számunkra. Nevezetesen, hogy megszüntessék a velünk szembeni megkülönböztetést, az áruinkra kivetett beviteli mennyiségi korlátozásokat. Ezzel a szerződéssel megtörtént. Pontosabban fokozatosan, de 1995-ig teljes körűen megtörténik. A görög elnök üdvözlő beszédében kiemelte, hogy ez a szerződés a kelet-nyugati politikai légkör javulásának egyik tartalmas bizonyítéka. Willy de Klerk utalt arra, hogy a megállapodás azt a reményt is kifejezi, hogy a magyar kormány a felgyorsított reform folyamat révén szembe tud majd nézni a gazdasági élet realitásaival és egyensúlyi problémáinak fokozatos leküzdésével a kereskedelem teljes liberalizálását tudja megvalósítani. Hiszen ez a közös piac érdeke is, mivel a kereskedelem két irányú utca. A szerződés előnyeiből ők is részesedni kívánnak. Marjai József többek között azt hangsúlyozta, hogy ezzel a szerződéssel a közösség a nemzetközi munkamegosztás egyenrangú részeseiként ismert el minket. Ön végig kísérte ennek a szerződésnek a születését. Most, hogy túl vagyunk a formaságokon, hogy érzi magát?
Hát, mint minden elvégzett munka után, az ember kissé megkönnyebbül, ugyanakkor néz a következő feladatok elébe.
Nem mentesülünk a közös piac agrárpolitikájának és a vámpolitikájának a hátrányaitól. Tehát valóban mondhatjuk-e azt, hogy ez a legelőnyösebb szerződés, amit most köthettünk?
Azt hiszem, ahogy ön fogalmazott, ez a legelőnyösebb szerződés, amit most köthettünk, de természetesen, mint minden megállapodás, ez kompromisszumok. Eredménye.
Sokan azt hiszik, hogy most ezzel a szerződéssel minden korlát leomlott, ami közös piaci kereskedelmünk előtt, azzal, hogy a mennyiségi korlátozásokat ők 95-ig ígérik teljes mértékben megszüntetni. De én azt hiszem, hogy ez nem egészen így van. Végül is az rajtunk fog múlni, nem, hogy mivel töltjük ki ezt a szerződést.
Pontosan így van, hogy egy ilyen megállapodás mozgásteret enged, hogy úgy mondjam, ha már az olimpia időszakában vagyunk, ez egy rajtengedély a versenyben való részvételre, egyenlőbb feltételek, mert a részvételre ad jogosítványt, de hát ezt a versenyt meg kell vívnunk, természetesen elsőbben a magyar vállalatoknak.
A szerződés ígéretes része az, amely a gazdasági együttműködésre vonatkozik. Ami kölcsönösségi alapon bátorít minden olyan kezdeményezést, mint a közös vállalatok, a szorosabb együttműködés az iparban, a mezőgazdaságban, a tudományos kutatásban, az energetikában, a környezetvédelemben, a szállításban és az idegenforgalomban.